Szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket ezen a mai szombatnapon. A mai elmélkedésünk, beszélgetésünk az egy ismert történet lesz, mégpedig az irgalmas szamaritánusról. Az igazvallás természetéről fogunk beszélgetni az irgalmas szamaritánus története alapján. Ki az én fele barátom? Ugye elhangzott ez a kérdés egy farizeus szájából, és Jézus mondott erre egy példázatot. Lukács 10. fejezetében találjuk meg, Lukács 10. fejezetének 25-től 26. versét olvasom, és imé egy törvénytudó felkelek kísértvénőn is őt is mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondanak, a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Ez az írástudó szeretett volna választ kapni az ő feltett kérdésére. Ő azzal a szándékkal tanulmányozta az írásokat, hogy megfejtse ennek az értelmét. Ezt a témát életfontosságúnak tartották a papok és a vének. Órákon keresztül naphosszat vitatkoztak erről a témáról. Krisztus látta ennek az embernek a lelkét, és nem akart vitába bonyolódni vele, ezért magától a kérdezőtől érdeklődött a válasz iránt. 27. versben ezt olvassuk. Azt pedig felelvén mondta: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mózes 5. könyvének, a 6. fejezetének 5. versének a szavai: minden kegyes zsidó reggel és este felidézte. A 2. Mózes 13.9-re hivatkozóan a zsidó tefilin részét képezte, ami a homlokon és a karokon viselt imaszíjakon egy kis dobozból található, amelyből 4 idézet volt. Ebben a kis dobozban 4 idézet volt a Szentírásból, és ez volt az egyik idézet. Ezt majd a végén meg tudjátok nézni, egy fiatal gyereken mutatják be, hogy a szó szerint a homlokukra és a kezükre, karjukra erősítették ezt az ima szíjat, és ezen volt ez a kis dobozka. Az Isten és az ember társaink iránti szeretet, az egy alapelv. Szeretni azt jelenti, hogy odaszánni magunkat, a figyelmünket, életünket, fizikai és szellemi képességeinket. Mit kell odaszánni? Életünket.
Életünket. Képességeinket.
Igen. Figyelmünket, életünket, szellemi és fizikai képességeinket. Ezt jól megjegyezzük, mert sokszor azt gondoljuk, hogy melyik ebből a legkönnyebb. Mert igazából sokszor azt gondoljuk, hogy jó, meghallgatom másikat, és a figyelmemet odaszánom. De sokszor a figyelmünket se könnyű odaszánni a másiknak, mert vagy nem érdekel, amit mond, vagy csak túl akarunk lenni rajta. Jó, mondd el, de én közben már lehet, hogy nem tudom, az esti vacsorán gondolkodom, vagy a holnapi programomon, és ez egy nagyon-nagyon nagy pedagógia, meg pszichológia, tényleg, hogy a figyelmünket is már oda szentelni a másik embernek. Hogy ez is a szeretetnek egy óriási részét képezi. 28. versben azt olvassuk, hogy mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Az írástudónak a válasza teljesen korrekt volt. Csupán egy valami hiányzott belőle. Mégpedig az alkalmazás. Ez az ismeret csak akkor tud gyarapodni, ha a törvény szava alkalmazva van az életünkben. Ismerte a törvényt, de nem ismerte a saját lelkét. Ennek az írástudónak ugyanaz volt a problémája, mint a gazdag ifjúnak, akiről Jézus már elmesélte a 19. fejezetben, 20. versben, a Máté könyvében. Ezek az emberek a törvényt gyermekségük óta ismerték. Azt hitték, hogy meg is tartják, de valami mégis hiányzott a lelki életükbe a 29. vers. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én felebarátom? Megbánás vagy önigazolás? Ez az írástudó végül saját magát kezdte igazolni, mert a kérdés azzal tette föl, hogy saját magát igazolja. Ez a kérdés a zsidók között vég nélküli vitákat eredményezett. Mert kétség nem fért ahhoz, hogy a pogányok és a szamaritánusok ő bizony ellenségek. De vajon hol kell meghúzni a vonalat a saját társadalmunk, a honfitársaink között? Kit tekintsen a pap és a rabbi a fele barátjának? Vég nélküli ceremóniákból állt az embereknek az életük, hogy meg tudjanak tisztulni. Azt tanították, hogy a tudatlan és hanyag sokasággal fenntartott kapcsolat tisztátalanná tesz, ami aztán csak fáradtságos erőfeszítéssel lehet eltávolítani. Akkor a tisztátalanokra esetleg rájuk is úgy kell tekinteni, mint fele barátokra? Mi Jézusnak a pedagógiája? A sötétség eloszlatása érdekében beengedi a fényt. A tévedések elleni legjobb módszer az, hogyha bemutatjuk az igazságot. Isten szeretetének megnyilatkozása hozza napvilágra az én központú embert, meg a torzult gondolkodását és a bűnét. Ez a történet, amit Jézus elmondott az írástudónak, hogy ki az én fele barátom kérdésre, ez nem egy elképzelt eset volt, hanem ez egy valóban megtörtént eset. Honnan tudjuk ezt? Ellen White feljegyzi ezt a Jézus életében, és a Jézus példázataiban is megtaláljuk ezt a történetet, hogy ez nem egy példázat volt, hanem ez egy valós, megtörtént esemény volt. Jézus 30-tól 37-ig olvasom Isten igéjét. Jézus pedig felelvén mondta, egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. A történet szerint pedig megy vala alá az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala. És mikor az látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénz kivévén ad-e a gazdának, és mondanéki. Viselj gondot rá, és valamit ezen fölül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett. Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondd azért néki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ellen White feljegyzi azt, hogy a lévita és a pap, akik elkerülték ezt a szerencsétlenül járt embert, ők is ott voltak a tömegben. Ők is hallották a történetet, amit Jézus Krisztus elmesélt. Ez a történet tele van szimbólumokkal. Mit akar mondani Jézus? Mit mond ez nekem? Elemezzük együtt a Bibliát, és nézzük meg alaposan a történetnek az összes elemét. Az utat Jeruzsálemből Jerikóba az jellemezte, hogy 792 méterrel feküdt a tengerszint felett. Jerikó pedig 213 méterrel feküdt a tengerszint alatt. Ez a terület egy elhanyagolt, sivatagos terület volt, hasadékokkal és barlangokkal, amik jó rejtek helyet adtak Alibabának és az ő 40 rablójának akár. Nagyon sok embert meggyilkoltak ezen az úton. Sokan elkerülték ezt az utat, hatalmas kitérőt tettek, de néhányan mégis belevágtak. Ez az ember Jeruzsálemből Jerikóba szállt alá. lelki értelemben, ha valaki lefelé ereszkedik, az mit jelent? Azt jelenti, hogy egykor közel volt az Istenhez. De most épp távolodik, ellentétes irányba halad Istentől elfelé. Ez az ember Jeruzsálemből távolodott, és Jerikó felé közeledett. Mit szimbolizál Jerikó? Amikor Izrael elfoglalta az ígéret földjét, az első város, amit meghódítottak, az Jerikó volt. Fantasztikus története van. 7 főpap, trombiták, 7 napi néma bizonyságtétel. A város a mi földünket szimbolizálja. A városból csupán egyetlen egy parázna nő menekült meg. A nő hitt Istenben. Tudta, hogy a végső csatát Isten fogja megnyerni. És ő a megmenekültek közé akart tartozni. Mit tett az ablakába?
Piros
vonalat. Jelet.
Egy vörös vonalat. És a vörös az reflektál a vérrel. Csak Jézus Krisztus ment meg bennünket ebből a világból. Ez a nő vágyott az Isten bűnbocsánatára. Isten népe közé akart számláltatni. A 7. napon, a 7. megkerülés, és mindenki kiáltott, és akkor a falak maguktól ledőltek. Az egyetlen hely, ahol nem dőlt össze a fal, az Ráhábnak a háza volt. Ott nem omlott le. A történet rávilágít arra, hogy a mi világunkban nem menekülnek meg a jók vagy a rosszak. Kizárólag csak azok, akik elfogadják Jézus Krisztus kereszten kiontott vérét. Jerikó a mi világunkat szimbolizálja, Jeruzsálem pedig az ég. Az ember pedig egyre távolodik Istentől. Amikor én távolodok Istentől, mindig van valaki, aki kész arra, hogy rám támadjon. És amikor Sátán támad, nem csak olyan immelámmal teszi ezt, hanem mindent elragad, mindent elvesz, amit csak tud. Sátánnal találkozó, a történő találkozó, az minden esetben megrázó. Sebesülten, kifosztva, félholtan, ott hagy bennünket az út mellett. Ezt tette a történetbeli rablóbanda is, akik Sátánt és az ő követőit jelképezik. Kifoszt, és ott hagy. Azután elmegy. Ez az igevers lehet, hogy talán sokunk életét jellemzi. Vagy ismerünk valaki olyat, akinek látjuk az életét, hogy mi történik vele, hogy hogyan csapja be őt az ősi csaló. A 31. és 32. versek alapján, amint ez az ember megtámadták, és ott feküdt az úton, egy pap arra járt. És mit tett?
Elkerülte.
Éppen csak rápillantott. Azután megjelenik egy másik személy, egy lévita. Kíváncsian megállt, hogy megtudja, mi történt. Megnézte a szenvedőt. Hát biztosan tudta, hogy mit kellene tennie, de ez nem volt kellemes, kívánatos feladata számára, ezért ott hagyta. Az áldozat poros és véres volt. És lehet, hogy talán már meg is halt, nem? És hogyha a 4. Mózes 19.11 értelmében, aki illeti akármely embernek a holttestét, az tisztátalan lesz 7 napig. Ezért ez a feladat kényelmetlenséggel járt volna mind a pap, mind a lévita számára. És még az is lehet, hogy ez az ember pogány. Vagy ami még rosszabb, lehet, hogy egy szamaritánus. Mi több? Áron fiainak a 3. Mózes 21.1-ben ezt mondja az Úr Mózesen keresztül. Senki közületek meg ne föltöztösse magát halottal az ő népe között. Mit kívánhatott a lévita? Lehet, hogy azt gondolta magába, hogy bárcsak ne jöttem volna erre. Bárcsak ne láttam volna ezt a sebesültet. És aztán szépen meggyőzte magát, hogy ez az ügy nem én rám tartozik. És elment. Mindkét ember szent hivatást töltött be. Az írásoknak hirdetői voltak. Nekik kellett volna lenniük az írásoknak a megtestesítői is. Ahhoz az osztályhoz tartoztak, akiknek a különleges elhívása volt, akiknek képviselni kellett volna Isten törvényét. Kötelességük volt, zsidók, 5-2 szerint együtt érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, hogy a népet megismertessék Istennek az emberiség iránti nagy szeretetével. Ellen White, Jézus élete című könyvben az irgalmas szamaritánus fejezet. Így írja. A mennyei angyalok látják Isten földi családjának szenvedéseit, és készek együttműködni az emberrel, hogy könnyítsenek elnyomásán és kínjaikon. Isten gondviselése vitte a papot és a lévitát az útra, ahol a szenvedő sebesült feküdt, hogy lássák, hogy szükség van az ő segítségükre. Az egész menny figyelte, hogy vajon könyörületre indul-e szívük az emberi gyötrelem láttán. A megváltó volt az, aki a zsidókat a pusztában oktatta. A felhő és a tűzoszlopból merőben más leckét adott, tanította népnek, mint amit most a papjaiktól és a tanítóiktól hallottak. A törvény kegyelmes gondoskodása még az oktalan állatokra is kiterjedt, melyek nem tudják szavakba önteni az ő szükségleteiket. Mózes olyan tanácsot adott Izrael gyermekei számának, ha előállott ellenséged, eltéved ökrét vagy szamarát, hajtsd vissza néki. Ha látod, hogy annak a szamara, aki téged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hajd. Oldd le azt, ő vele együtt. 2 Mózes 23.4.5. A Jóisten még arra is odafigyelt, hogyha az én ellenségemnek, a szerencsétlen jószágán nagy teher van és elbolyongott, akkor ne hagyjam, hogy az az állat cipelje szenvedjen vagy elpusztuljon alatta, hanem oldjam le, hogy még az a szerencsétlen állat se szenvedjen. A rablók által megsebesített férfiben Jézus egy szenvedő gyermeket mutatott be. Mennyivel inkább szánalmat kellett volna, hogy érezzenek, mind a pap, mind a lévita egy megsebesült ember fölött, mint egy jószág, mint egy barom felett. Mózes által hallották az üzenetet, hogy az Úr az ő Istenük nagy, hatalmas és rettenetes Isten, igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek, és, ami nagyon fontos, hogy szereti a jövevényt. Ezért megparancsolta nekik és nekünk is, szeressétek azért a jövevényt, szeresd azt, mint magadat. A papok és a lévitáknak feladatuk lett volna bemutatni a népnek Isten akaratát és a megváltási tervet. Mit mond Péter apostol? Kik vagyunk mi? Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, hogy hirdessétek annak dolgait, aki az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ez a felhívás nekünk szól. Sokan elgyengültek és elbátortalanodtak az élet nagy harcában, amikor egyetlen kedves, felvidító szó megerősíthette volna őket az élet útjukban. Bátorságot meríthettek volna, és győzhettek volna. Sose haladjunk el egyetlen szenvedő ember mellett sem anélkül, hogy ne nyújtanánk neki azt a vígaszt, amit Jézus Krisztus is nyújt nekünk. Amikor Isten gyermekei irgalmasságot, kedvességet és szeretetet tanúsítanak mindenki iránt, ezzel tudjátok, hogy mit teszünk? Ezzel bizonyságot teszünk a menny törvényéről. Ha valaki nem tudja megvalósítani ezt a szeretetet, akkor áthágja a törvényt, azt a törvényt, amelyet állítólag tisztel. És az idő múlásával egy szamaritánus haladt el az úton. Lukács 10.33 azt írja, és mikor az látta, könyörületességre indul. A szamaritánus jól tudta, hogy fordított helyzetben a férfi szemen köpné és megvetné őt. De emiatt ő nem habozott, nem tétovázott, nem törődött azzal, hogy talán ő maga is erőszak áldozatává fog válni ezen az úton. Csak azt látta, hogy egy szükségben lévő szenvedő ember fekszik előtte, akinek szüksége van az ő segítségére, el kell, hogy lássa az ő sebeit. Ki a szamaritánus ebben a történetben? Kiről jegyzi fel a Biblia azt, hogy könyörületességre indult?
Jézusról.
Máté 18:27. Az Úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az ő adósságát is elengedi néki. Máté 9:35-36. És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógiáiban, és hirdetvén az Istennek országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokasságot, könyörületességre indul a rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Kit neveztek szamaritánusnak? János 8:48-ban megtaláljuk a választ. Felelének azért a zsidók, és mondának néki, nem jól mondjuk émi, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned. Honnan jött Jézus? Ott hagyta a mennyet, a mennyei Jeruzsálemet, és lejött Jerikóba, lejött a földre. Közel jött hozzánk, felénk hajolt, megbocsájtott a mi bűneinket, és békességet adott nekünk. Meggyógyított minden bűnünkből, és kifizette értünk az árat. Az a könyörületesség, amit ő bemutat, az a megváltás. Isten fia lejött a mi világunkba, hogy helyreállítson. Itt hagyhatott volna bennünket, megsebesítve, félholtan, életutunkban, ugyanúgy, ahogy ezt Sátán tette. Nem lett volna neki kötelező segíteni rajtunk. De ő mégsem itt tett. A sebesülthöz érkezvén látta annak sebeit, sérüléseit, és mit tett? Olajat és bort töltött azokba. Bekötözte annak sebeit, majd felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivi a vendégfogadóházhoz, és gondját viseli néki. Micsoda ellentéte ez annak, amit Sátán tett? Álljunk meg egy pillanatra. Mi a bor?
Jézus.
Így van, köszönöm. Jézus ezt mondja Lukács 22:20-ban. Ez amaz új szövetség az én véremben, amely érettetek kiontatik. A bor Jézus vére, amivel meggyógyít bennünket. Amivel meggyógyítja mi sebeinket, az az ő saját vére. Majd olajat is tölt a sebekbe. Mi az olaj a Bibliában?
Szentlélek.
A Szentlélek. A Szentlélek szimbóluma, ami erőt ad a bűnösnek, hogy elhagyja az ő bűneit, és teljesen elváltozzon egy új emberré. Ezután pedig mi történt? Bekötözte a sebeket az ő saját ruhájával. Befedezte a segítségre szorulót. Csak akkor tudunk a mennybe jutni, ha Jézus befed minket az ő ruhájával, az ő igazságával. Ézsaiás 61:10. Örvendezvén örvendezettek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdnek ruháival öltöztetett fel engem. Az igazság palástjával vett engem körül. Zsoltárok 147:2-3. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek elűzötteit, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Jézus az, aki gyógyírt hoz a sebekre, aki bekötözi saját ruhájával, aki saját ruhájával fedez be bennünket. Miután a helyszínen ellátta, feltette tulajdon barmára, és elvitte a vendégfogadóházhoz. És még ott is gondját viselte. Miután Isten helyreállítja sebeiből gyermekét, néki adja az ő egyházát. A fogadó az egyház szimbóluma. Az a hely, ahol megkap mindent, ami a gyógyuláshoz kell. 35. vers. Másnap pedig elmenőben Két pénzt kivévén add el a gazdának, és mondani ki. Viselj gondot reá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. Viseld gondját az én visszatéréseméig. De miért? Hova kell mennie? Hol találkozunk a Bibliában a két dénárral? Minek az ára ez? Jelenések könyvében a 6. fejezet 5-6 verse. Láttam azért, és imé egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala kezében, és hallék a négy lelkes állat közszózatot, amely ezt mondja vala. A búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bánsd. A fekete ló a sötét egyház korszakot jelképezi, amikor megpróbálták elcsalni az olajat, ami a Szentlélek, és a bort, ami Krisztusnak a kiomlott vére. És mit adtak drágán? A búzát és az árpát. A búzát 1 dénárért, és 3 mérce árpát adtak, szintén 1 dénárért. A búza és az árpa azért van, hogy kenyeret készítsenek belőle. És a kenyér az maga az ige.
Jézus
szimbolizálja, köszönöm. Aki maga a testélet, ige. Drágán adták az igét, csak a szerzeteseknél volt meg, ameddig a nép éhezett. Az Úr 2 pénzt adott a fogadósnak, hogy a boron és az olajon kívül Isten szavát is megkaphassa ez az ember. Mielőtt elmegy, odaadja a pénzt, hogy vegye Isten szavát, kutassa és értse meg. Jézus az élet kenyerével teszi teljessé a helyreállítás. Ha pedig ennél többet költenél rá, mikor visszajövök, én megadom néked. Az irgalmas samaritánus történetével Jézus saját magát és küldetését mutatja be. Sátán az embert megsebezte, becsapja, összetörte, megveri, azután otthagyja, magára hagyja. A megváltó viszont könyörületre indul. Könyörületre indul mindannyiunk kilátástalan élete számára is. Ott hagyta a dicsőséget, és eljött azért, hogy megmentsen bennünket. Hol talált ránk? Nagyon sokunkra a halál torkában talált ránk, és felkarolta az ügyeinket. Sebeinket meggyógyította, és az igazság palástjával fedezett be bennünket. A saját ruháját adta ránk. Biztos menedéket nyújtott nekünk, és mindenről gondoskodott az ő saját költségére. Meghalt, hogy megváltson. Meghalt azért, hogy ellenségei életét is megmentse. Saját példájára mutat, amikor így szól az őt követőknek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A törvénytudó embernek a kérdése így hangzott el. Mit cselekedjem? Jézus az igazság összegzéseként fogta fel az Isten emberi iránt szeretetét, amikor ezt mondta Lukács 10:28-ban, ezt cselekedd és élsz. Ez az egyetlen ember, a samaritánus volt, aki engedett a kedves, szerető szív irányításának, és bebizonyította azt, hogy ő betölti a törvényt. Krisztus megparancsolta a törvénytudónak, hogy eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Isten az ő gyermekeitől tetteket, nem csupán szavakat vár el. Nem kell, hogy úgy járjunk, mint a farizeus vagy a gazdag ifjú, aki akár gyermeksége óta megtartja a törvényt, de a lelkiség hiányzik az életéből. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ki volt ez az ember? Vagy ki volt ez az ember, akit otthagytak? összetörve az úton.
Nem Jézusnak.
Mindnyájan. Nézzük meg, hogy kinek a történetben mit jelenthet, és mi az én számomra. A törvénytudó számára a sérült ember egy téma volt, amit meg kellett vitatni. A tolvajok számára egy ember volt, akit ki lehetett rabolni. A vallásosok számára egy probléma volt, amit el kellett kerülni. A fogadó számára egy ügyfél volt, akit ki kellett szolgálni ellenjuttatásért cserébe. Szamaritánus számára pedig egy sebesült ember volt, egy értékes ember, akiről gondoskodni kellett, és akit szeretni kellett. Ezek után számomra ki az én fele barátom? És kicsoda Jézus? Gondolkozzunk ezen. Az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük a hozzánk intézett üzenetedet, egy történetet, amit csak Lukács jegyez föl, egy történetet, ami minden szempontból igaz ránk. Köszönjük, hogy te, miután Sátán meggyötört és megsebesített, hogy te lehajolsz érettünk, hogy a te véreddel és olajjal megtisztítod a mi sebeinket, és a te igazságot palástjával befedezel bennünket, atyánk. Köszönjük ezt neked, Jézusunk. Kélek, bocsáss meg, ha sokszor nem hallgatunk rád. Ha sokszor talán olyanok vagyunk, mint a pap vagy a lévita, hogyha segítségre szorulót látunk az élet bármely területén, vagy a gyülekezetben, vagy a házasságban, vagy a családban, úgy gondoljuk, hogy inkább bedugjuk a fülünket, befogjuk a szemünket, és nem foglalkozzunk a másik problémáival. Kélek add, hogy soha ne cselekedjünk így. Kélek add, hogy meghalljuk a te szent hangodat, hogy tudjunk rád figyelmezni a csöndben. Te vezessél bennünket, Uram, hogy lássa meg a világ, hogy mi a te szeretetedet tükrözzük vissza, hogy tudjunk világítani, ragyogni ott, ahová te küldesz bennünket, ahová helyezel, hogy tudjunk bizonyságot tenni. Látjuk, Uram, hogy a világ sóvárog, hogy keresi az igazságot. Látjuk azt is, hogy sokan a mesék és a történetek felé hajtják oda a füleiket, de ezeket te mind megírtad, Uram. Add, hogy ne csüggedjünk el, ha ilyet sem látunk, hogy mi mindig tudjunk kiállni melletted, és ne népszerűek legyünk, hanem mindig igeszerűek. Hogy a mi kincseinket ne ezen a földön akarjuk összekuporgatni, hanem a mennybe tudjuk gyűjteni. Te látod, Uram, hogy mi mindnyájan, ez a közösség, mikkel küzdünk, hogy milyen problémáink vannak. Hát, hogy tudjuk ezeket is letenni a te lábaidhoz, és tudjuk a mi hitszemünkkel a jövőben lehorgonyozni a te lábaidnál, hiszen ott van a mi örök hajlékunk, ahol te helyet készítesz most nékünk. És ezt nagyon, nagyon köszönjük neked, Urunk, hogy van elég hely a mi számunkra. Kérlek, bocsáss meg a mi vétkeinket, áld meg ezt a közösséget, és az, hogy tudjon szaporodni üdvözlendőkkel. Jézusunk nevében kértünk téged, Atyánk. Amen. Mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Amen.
Amen.